2025. augusztus 12-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék Magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Gépesíteni kell a gazdaságot, már nem lehet múlt századi módszerekkel hatékonyan gazdálkodni. Róka Róbert, Homorod Karácsonyfalvi farmvezetővel beszélgetünk.
Ez nagy kihívás volt, mert a nagyszüleimtől, amit tanultam, én azt gondoltam, hogy azt folytassuk, de hát a kéttehenes gazdaság az egy dolog, meg a 100 tehén az egy másik dolog.
Székelyvarság élhető hely, tele lehetőségekkel vallja Pál Natália, aki magyarországiként talált új hazára a tanyavilágban.
A természeti környezetet tekintve, vagy akár a kultúrát tekintve olyan adottságokkal bír, ami egészen egyedülálló. Úgyhogy én abszolút látok jövőt benne.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Eredményes a Székely-Muzsnai Nők Egyesülete, Kovács Erika válaszol kérdéseinkre.
Annyi sikert megértünk már, hogy megtanultuk, hogy merjünk nagyot álmodni, és ezt együtt véghez is vinni.
Mozgalmas volt az eltelt 9,5 évtized a városfalvi Demeter Dénes nyugalmazott kántornak, de ma sem tétlenkedik. Vele készült interjúnk.
Hát most, hogy infortom volt, azután sokat nem tudok csinálni. Közben még a kárver, amit tudok, az segítek. No.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Robert vagyok, a HPH Farm vezetője. 2017 óta foglalkozom gazdálkodással, és még aktívan csináljuk.
Miért vágtak ebbe?
Miután befejeztem az egyetemet, közgazdaságot végeztem, banki szektorba dolgoztam egy szűk 10 évet, akkor elmentünk külföldre 5 évet, és akkor csak úgy döntöttünk, hogy hazajövünk, mert itt csak család mellett kell lenni. Tehát nem ez volt a prioritás, de így jött össze, ezt is csináljuk.
Más mindenki vágyik, hogy irodába dolgozzon, bamba dolgozzon, és lám, az sem olyan jó, hogyha az ember tud váltani, vagy nem annyira jó, mint ahogy elképzeljük.
Én azt ajánlom, ha van lehetőség, próbálják ki, mert ez pontosan olyan, mint a mezőgazdaság. Ha az ember nem próbálja ki, ha a banki szektorról beszélünk, ha akármilyen szektorról, szerintem nem lehet véleményt mondani konkrétan.
Külföldön is mezőgazdaságban dolgozott, vagy egészen más területen?
Külföldön egy alvállalkozó voltam egy svéd cégnek, itteni emberekkel dolgoztunk, és építkezéssel foglalkoztunk, jobban van felújításokkal.
Akkor honnan a szakmai tapasztalat, hogy állatokban gondolkodjon, farmot vezessen?
Ez nagy kihívás volt, mert a nagyszüleimtől, ettől, amit tanultam, én azt gondoltam, hogy azt folytassuk, de hát a két tehenes gazdaság az egy dolog, meg a 100 tehén az egy másik dolog.
Mennyire gépesített, vagy mennyire automatizált ez a gazdaság?
Elég gépesített, mert a proekonomikának köszönhetően megpályáztunk egy fejőházat, és ezzel kapcsolatosan sokat segítettünk a fejésen, felgyorsítottuk úgymond a folyamatot. A vezetési rendszer a szarvas marháknak az egy recept alapján működik, minden nap megcsináljuk az etetőkocsival, tehát én azt mondom, egy olyan 70%-ba fel vagyunk készülve a jövőre.
Önnek vannak munkásai? Mert nagyon sok gazdálkodó azon panaszkodik, hogy pénzért sem kap munkást.
Van per pillanat 3 alkalmazott van, nem tudom, 3-4 éve körülbelül ott vannak, aztán nem tudjuk, mi lesz, mert ezek az emberek is úgy vannak, hol nincsenek, ezt tudjuk jól. A másik dolog meg, hogyha folyton automatizálunk, akkor az embereket azért kell mellőzzük, mert mind a kettőt nem lehet csinálni.
Mekkora terület szolgálja ki ezt az állományt?
72 hektáron gazdálkodunk, ebből 21 hektár körülbelül szántó, s a többi az legelő és kaszáló.
Jó minőségű a föld itt Homorott Karácsony falván, vagy azért több kategóriájú föld van?
Figyelembe kell venni azt is, hogy a hegyvidék vagyunk, a földnek a minősége jó, elég jó. Persze oda kell adni neki is azt a trágyát, amit oda kell adni. A hátrány az, hogy itt a hegyvidéken a kisebb parcellák vannak, és elég necces nagy mennyiséget termelni, meg több kicsi van, akkor sok a költség, hogyha egyikből megyünk át a másikba. Tehát vannak előnyök és hátrányok itt is.
Értékesítési gondok vannak?
Értékesítési gondok nincsenek, mert megszabják, hogy mennyit adnak a tej, és azt mi kövessük nagyjából, tehát nincsenek problémák, ezzel ők mondják meg, hogy mennyi vásárolják fel. Itt az a probléma evel az értékesítéssel őszintén mondva, hogy a gazdákat nem védi senki. Ha körbe megyünk sok helyen, akár Romániába is, és aláírunk egy szerződést más helyen, akkor tartják az árat. Persze, hogyha a piac változik, akkor változik az ár is. De nincs olyan, hogy nyáron ennyit adunk, télen ennyit adunk, szeptemberben ennyit adunk, októberben ennyit adunk. Most, hogyha nekünk azt mondják, hogy 80 bani, akkor eldöntsük, hogy bezárjuk a farmot, vagy odaadjuk 80 bani a tejet. Tehát mi nem tudunk sehova menni, hogy azt mondjuk, hogy ez a problémánk nekünk, ezt kéne csinálni. Tehát ha egyesület vagyunk, ha nem vagyunk egyesület, minket törvény nem véd, az a probléma.
Feldolgozásban nem gondolkodnak, vagy akkor az egészen más technológiát igényel, több embert igényel, egészen más életstílust?
Feldolgozásban az a helyzet, hogy az ember belegondol, akkor azt mondja, hú, de jó lesz, mert akkor értékesítsük a tejet, akkor 2 lejtve van, 3 lejtve van, iba kijövünk. Igen, de hogyha figyelembe vesszük azt a sok papírmunkát, azt a sok engedélyt, amit meg kell csinálni, akkor valószínűleg az is lehet, hogy nem azt mondom, de nagy differencia nincsen. Meg ott vannak a rizikók, faktorok is, hogy jó terméket kell csinálni, ezzel már nem lehet játszani, tehát konkrétan át kell gondolni, és ezt nem lehet egy kicsi házikóba megcsinálni. Tehát oda épületek kellenek, technológia kell, sok mindenen függ ez is.
Volt, amikor megbánta, hogy váltott? Vagy inkább azt erősíti, hogy jaj, de jó, hogy így döntöttem.
Én belecseppentem ebbe az egészbe, és akkor eleinte hallgattam a gazdák, hogy nem baj, mert jövőben jobb lesz. Körülbelül most én is így vagyok, majd jövőben jobb lesz. Tehát én nem mondom, hogy nem bánom, tehát amit csinálok, azt szeretem. Mert ha ezt nem szereted, akkor ez nem jövedelmező, meg nem tud életbe tartani az egészet. Tehát itt kell legyen egy 2-3 éves terved minimum, hogy tudjál életbe maradni. Tehát egyáltalán nem bánom meg, amit csináltam. Ha véletlenül valami probléma van, ott vannak a dolgok, tehát azt mindig lehet értékesíteni, vagy ha nem, akkor be lehet zárni. Tehát erre fel kell mind készülni a rosszra is. Most per pillanat, hogyha én el akarok adni egy tehenet, akkor nekem a másik gazda nem fizeti meg annyira. A vágó hisz sokkal nagyobb árat ad a szarvasmarháért, mint amely gazdának esetleg a gazda el akar manni, és ő nem veszi meg, mert az mondja, túl nagy. Látszik, hogy mennyire ösztönöznek minket, hogy folytassuk, vagy ne folytassuk.
Róka Róbert, Homorott Karácsonyfalvi farmvezetőt hallották, most Balogh Dénes énekel.
Diófából van a, diófából van az édesanyám kapuja. Ha eljössz hozzám, kedves kis angyalom, lassan gyere bej rajta. Arra kérlek, kedves kis angyalom, lassan gyere bej rajta. Ébren van az anyám, a kedves édesanyám, de itt teidet meghallja. Márván kőből van az, édesanyám fejfája. de sok forró könnyet, de sok forró könnyet hullott a mélejájó. Kelj föl, kedves édesanyám, csak még egyszer nézd rejám. Árva gyerek vagyok, szeretőm elhagyok, a legárvább én vagyok. Kelj föl, kedves édesanyám, csak még egyszer nézd rejám. Árva gyerek vagyok, szeretőm elhagyok, a legárvább én vagyok.
Pál Natália vagyok. Magyarországról költöztem ide Erdélybe, Székelyvarságra, helyileg a férjem idevalósi, és Magyarországon ismerkedtünk meg, és itt élünk.
Milyen helynek tűnik ez a Székelyvarság egy magyarországi szemével nézve?
Egy nagyon-nagyon különleges hely, egy igazi földi paradicsom, véleményem szerint, mert itt igazán meg lehet azt élni, amit a természet ad. Itt lehet állatokat tartani, itt lehet veteményezni, és van számtalan lehetőségünk, hogy mi magunk termeljük meg az élelmiszereinket.
Magyarországon ezt az életformát élte, vagy városi lányként csöppent egy ilyen vidéki településre?
Faluról származom, egészen konkrétan Baja környékéről, Csátaljáról. Ez egy kicsi falu, és nem állt tőlem messze ez az életvitel, viszont itt még inkább meg tudjuk azt élni, amit manapság Magyarországon nem igazán lehet. Itt szabadtartásban lehet állatokat tartani, állatokat nevelni, és igazából a kreativitásunk szab csak határt, hogy mit tudunk ebből az egész gyönyörű környezetből kihozni.
Előtte hallott Székelyvarságról? Tudta, hogy hova fogok férhez menni?
Előtte nem igazán hallottam róla. Igazából Erdély és Székelyföld nem állt tőlem már akkor sem távol, mert a családommal minden évben jöttünk a csíksomlyói búcsúra. Így inkább az a vidék volt, ami így a szívemet elsőre megragadta, de amikor megjöttem először ide Székelyvarságra, teljesen elvarázsolt ez a hely. A vízesés, a gyönyörű vidék, az egész tanyavilág, egy egészen különleges hely.
Régóta él itt?
Immáron 2 éve, kisebb megszakításokkal, mivel még egyetemre jártam tavaly, így az miatt oda voltam kötve az egyetemhez. Most már így, hogy befejeztem az egyetemet, most már itt élünk életvitelszerűen.
Ezt az egész tanyavilágot már bejárta? Vagy majd ezután következik, hogy minden zegezugát megismerje?
Nagyjából már bejártuk, viszont még mindig vannak olyan részek, amit még nem teljesen ismerek. Szerintem ez egy kimeríthetetlen hely. Amikor kipillantok reggelente az ablakon, akkor is számtalan új olyan dolgot fedezek fel a tájban, amit eddig nem láttam, és ez szerintem elképesztő dolog.
Milyen egyetemet végzett?
Én közgazdász vagyok, turizmus vendéglátás szakirányon tanultam, Szegeden a gazdaságtudományi karon, szereztem meg ezt a végzettséget. Céltudatosan választottam ezt a szakot, mivel úgy gondoltam, hogy ha majd itt fogunk élni, majd a turizmust tudjuk mi is beépíteni az életünkbe majd valamilyen formában.
És én már látom a csiráit, tehát elkezdtek vendégeket is fogadni. Hol tart ez a projekt?
Ez a projekt ott tart, hogy van egy kicsi vendégház, amit apósom és anyósom építettek, és ő hozzájuk bekapcsolódva segítünk, és leginkább mi így a marketing részét végezzük ennek a tevékenységnek.
A férje családja is ezzel foglalkozott? Vendégfogadása régebben?
Részben, nyaranta, viszont nem ez volt így a fő tevékenységük.
Kik jönnek ide Székelyvarságra? Kik veszik igénybe ezt a szolgáltatást?
Leginkább anyaországi vendégek jönnek, olyan személyek, akik szeretnék felfedezni a gyökereiket, akik valamit keresnek itt Erdélyben, amit Magyarországon nem lelnek fel, vagy egyszerűen a kíváncsiság hajtja őket, hogy élnek a külhoni magyarok.
Szájról szájra adják, hogy itt van egy ilyen lehetőség, vagy az interneten is elérhetőek?
Leginkább az interneten, viszont vannak visszatérő vendégeink, akik folyamatosan pozitív visszajelzést adnak nekünk erről a helyről, a szállásról, és örömmel fogadjuk őket minden alkalommal.
Őket a természet vonza, és szívesen hallgatják a kakaskukorékolást, vagy nézik a tejénfejést, vagy sajtkészítést, vagy időközben olyan is ide téved, aki a 4 csillagos szállodához szokott.
Leginkább olyan személyek keresik fel a vendégházat, akik valamilyen formában akarnak ezzel az életformával kapcsolódni, akiket érdekel például a fejés, ahogy említette, vagy a sajtkészítés. Igazából ez a vidék, ez a tájegység önmagában egy turisztikai vonzerővel bír, anélkül, hogy bármilyen nagy látványosságot keresne az ide látogató, ez az egész hely maga vonzerő.
Emellett mással lehet foglalkozni, vagy ez ilyen egész emberes tevékenység?
Emellett lehet mással is foglalkozni, például állattartással, vagy akár autószereléssel. Igazából a lehetőségek szabnak határt neki.
Natália is szereli az autót, vagy azért egészen másban utazik?
Én kicsit másban utazok, a férjem abban a szakértő. Én leginkább irodai tevékenységekben vagyok otthon, és egyre inkább tanulom az itteni életformát és az életvitelt.
Mi az, ami esetleg hiányzik a régi életemből?
Ezt nehéz megfogalmazni, mert én hiányt nem érzek, hanem inkább úgy fejezném ki, hogy egy teljesen új életbe csöppentem, amit eddig nem is gondoltam, hogy ilyen létezik. Úgyhogy hiányt nem tudok megfogalmazni, mert nagyon tetszik ez, ahol én élek, és nagyon örülök, hogy itt élhetek.
Gondolom, hogy a szülők, amikor bejelentette, hogy én majd költözni fogok, akkor azt mondták, hát jó, hát a szerelem az nagy dolog, de hát miért éppen Natália költözik? Mert az volt a divat még évekkel ezelőtt, hogy nyugat fele mentek a fiatalok. De lám azért vonzó kelet is bizonyos embereknek.
Véleményem szerint itt még fellelhető az a lelassult életvitel, amit manapság nyugatra tekintve egyre inkább elveszőnek látszik, és úgy látom, hogy a tendencia kezd egy kicsit megfordulni, mivel Székely-Varságra is az utóbbi időben több magyar család költözött, és ismerek Székelyudvarhelyen is számos magyar szemét, akik szintén így, mint én, vagy a házasság miatt, vagy egyéb okok miatt úgy döntöttek, hogy ide költöznek Székelyföldre.
Látnak jövőt a vendéglátásban? Van terve, hogy majd bővítsék a helyek számát?
Igen, én abszolút úgy látom, hogy a vendéglátásban és a turizmusban nagyon nagy potenciál van itt Erdélyben. Ahogy említettem is, Erdély maga egy nagy turisztikai attrakció, hiszen itt a természeti környezetet tekintve, vagy akár a kultúrát tekintve olyan adottságokkal bír, ami egészen egyedülálló. Úgyhogy én abszolút látok jövőt benne.
Elhangzott interjúnk Pál Natália székelyvarsági vendéglátóval készült. Próbáljuk átmenteni, amíg fellelhető közösségi értékeket. Legyünk büszkék őseink hagyatékára, hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bartos Éva énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha az ételben te is van, a sót csak akkor tegyük bele, ha már levettük a tűzhelyről, különben a tej kicsapódik belőle. A zárt edényben tartósított kenyér nem penészedik meg, ha kevés sót vagy egy szelet nyers burgonyát teszünk melléje. Az élesztővel vagy sütőpórral készített tésztákat, mihelyt megsültek, azonnal vegyük ki a formából. Ha az étel túlságosan sós, tegyünk bele főzés közben néhány szelet nyers burgonyát, ami magába szívja a só egy részét. A szódabikarbonát oldjuk fel néhány csepp citromlében vagy rumban, mielőtt a tésztába tennénk, hogy elveszítse kellemetlen ízét.
Esteledik, haza kéne menni. Attól félek, a legények meg akarnak verni. Ne bántsatok, nem vagyok az oka. Szeretek egy barna kislányt, nem hagyom el soha. Ne bántsatok, nem vagyok az oka. Szeretek egy barna kislányt, nem hagyom el soha. Házunk előtt kinyílott a rózsa. Arra mennek el a lányok, szakítanak róla. Szakíts te is, kis angyalom, nem vallom a kárát. Megölellek, megcsókollak, megadod az árát. Szakíts te is, kis angyalom, nem vallom a kárát. Megölellek, megcsókollak, s megadod az árát. Szakíts te is, kis angyalom, nem vallom a kárát. Megölellek, megcsókollak, s megadod az árát.
Kovács Erika vagyok, a Székely Muzsnai Nők Egyesületének egyik tagja. 2012-ben alakult ez az egyesület. Egészen fiatal asszonyoktól 70-80 éves korig voltunk.
Miért jött létre?
Kezdetben maga az együttlét, kézi munkázásokkal foglalkoztunk, ünnepek köré építettük a foglalkozásainkat. 2013-ban szerveztünk egy közös kirándulást Csíksomlyóra, az Ezer Székely Leány napjára. Persze népviseletbe érkeztünk. Addig is tudtuk, hogy milyen kincs ez nekünk, de ott a székely ruha mustra után és az egész rendezvény után még inkább rájöttünk, hogy milyen kincs van a birtokunkban. Pályáztunk Hargita megye tanácsához, ahol az eredeti muzsnai székely ruhákat újra varrattuk.
Milyen a székely muzsnai népviselet?
Jó meghatározó jellemzői vannak. Elsősorban a szőttes anyagok sokszínűsége. 7 színben pompázik a székely muzsnai viselet. Ez a 7 szín a piros, bordó, zöld, kék, lila, barna és fekete. Értelemszerűen az élénk pirosat használják a fiatal lányok, és ugye a feketék egészen az idősebbek.
Mindenkinek van nagyjából népviselete otthon?
Igen, itt a faluban szerencsénkre elég sok régi székelyruha megmaradt, amiből tudtunk tanulni, hogy milyeneket viseltek, milyenek voltak a minták, és annak alapján tudtuk összeállítani azt a kincset.
Itt régebben volt olyan szövőnő, aki a népviselethez az alapanyagot megszőtte, amiből készítették ezeket a népviseleti ruhákat?
Persze, igen, régebben itt helybe szőtték meg.
Ma van valaki, aki még sző?
Tervünkben van, hogy újraindítsuk ezeket a foglalkozásokat, hogy az eredeti muzsnai ötnyüstös székely ruha anyagokat újra tanuljuk, és ki is próbálhatja majd bárki.
Szövőszékek még vannak? Osztováták?
Igen, vannak, ami majd ott megtekinthető és kipróbálható terveink szerint a szövőházban. Rengeteg programunk van. Kezdeném a minden évben megszervezett új muzsna fesztivállal, amit családos programnak is nevezhetnénk. Érdekessége, hogy pénzmentes fesztivál, ahol rengeteg kézműves dologgal készülünk, és családoknak megfelelő programokkal.
Mi az, hogy pénzmentes?
Mindig főzőversenyt hirdetünk meg, ahova a főzőcsapatok jelentkeznek, és azokból a főzött gulyás, vagy éppen a csapatok, amit főznek, abból vendégeljük meg a fesztivál résztvevőit.
Na de hát az alapanyag az pénzbe kerül, mindenki támogatja saját magát?
Pályázatokból, és a helyi önkormányzat is mindig segít ebben nekünk.
Érződik ez az összerázó jellege a találkozóknak? Barátibb esetleg a szomszéd, a falustárs, amióta működik ez a Nőhegylet?
Igen, hát az a célunk, hogy újra egy erős közösség legyen Muzsnában. Igyekszünk eleget tenni a mai kor kihívásainak, és mind a megmaradást szolgálják a programjaink.
Most, hogy mindenkinek annyi elfoglaltsága van, nehéz megszervezni, vagy mindenki időt szakít és tesz a jó cél érdekében?
Nem könnyű, de a sikereken felbuzdulva mindig erőt kapunk, és újra tudjuk végezni a dolgunkat. Ahol most jelenleg vagyunk, ez egy önkormányzati épület, egy régi bodega épület, és az önkormányzat segített nekünk abban, hogy felújította, hogyha mi élettel meg tudjuk tölteni.
És itt milyen tevékenység folyik? Mert itt látok azért játékokat is, gondolom, hogy táncolni is lehet, meg kézimunkázni is lehet, tehát ilyen több funkciós ez a terem.
Igen, több funkciós ez a terem. Elsősorban gyógytorna teremnek indult. Két hetente folynak a gyógytornaórák, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Aztán 2024-ben létrehoztuk ugyanitt a könyvkuckó és gémklubot. Úgy kell elképzelni, mint egy kis könyvtár, ahová eljöhetnek a gyerekek könyveket nézegetni, olvasgatni, ugyanakkor game club, ugye az angol game szóból, játszani, társashozni, és egyáltalán együtt eltölteni az időt.
A könyveket hozzák, vagy van most már egy könyvtáruk is itt?
A Communitas alapítvány támogatásával szereztünk be könyveket és játékokat, valamint folyamatosan kapunk felajánlásokat elszármazottaktól, helyi családoktól, és várjuk is ezen túl is a támogatásukat, úgy könyveket, mint társasjátékokat.
Általában mit olvasnak az emberek? Inkább a szórakoztató irodalmat, a klasszikusokat, vagy emberre válogatja, hogy kinek mi az érdeklődése?
Hát ugye itt gyermekekről lévén szó, ők még úgy csipegetnek. Mindent is szeretnének megnézni, kikölcsönözhetik ugye itt a könyveket, két hét múlva visszahozzák, akkor rájönnek, hogy nekik megfelelő könyvet vittek el, vagy újat kell nézzenek. De nagyon szeretik, élvezik ezt a kölcsönzést, tudják, hogy el kell olvasni, vagy meg kell nézni, mert a következő alkalomra vissza kell hozni. Több mint 40 gyerek jött, tehát nem csak Muzsnából, hanem Dezsből is jöttek gyermekek, így most már két csapatra bontottuk őket. Egyik héten jönnek a kisebbek, második osztályig, másik héten második osztálytól felfele.
Erika óvonéni is itt a településen. Gondolom, hogy akkor így könnyebb ezt a zsibongó gyerekcsapatot így összefogni.
Igen, minden alkalom úgy zajlik, hogy megérkeznek, eldöntik, hogy olvasnak, színeznek, vagy társasoznak, és mindig mesével zárjuk ezt a kuckós alkalmat. Megemlíteném, hogy tavaly novemberben ugyanitt a kuckóban szerveztük meg a Likaján innen három határon túl mesemondó versenyt, ami szintén nagy népszerűségnek örvendett. A község iskoláiból, tehát Dezsből és Muzsnából vettek részt gyerekek. Aztán adventi ablak kalendáriumunk van, amit már évek óta karácsony előtt megszervezünk. Családi adventet tartunk, az is már több éve. Egy fontos dolognak tartjuk, ami tavaly januárban indult el, szövőhímző tanfolyamot indítottunk, ami idén is újraindul a Csóri Sándor alap támogatásával és a Székelyudvarhelyi Artera alapítvánnyal partnerségbe.
Erre kik jelentkezhetnek?
Jelentkezhetnek elsősorban helybéliek, de a községből is várunk jelentkezőket. Nyaranta bakancslistás programokat is szoktunk szervezni. Láttuk, hogy mennyire élvezik a gyerekek a fesztiválon a népi mesterségeket, az ottani tevékenységeket, a főzicskézést. Ezért most már többedik éve nyáron bakancslistás foglalkozásaink vannak, ami azt jelenti, hogy hetente vagy két hetente várjuk a gyermekeket a kultúrotthonba, játékos alkalmakra, sütős-főzős alkalmakra.
Nagyjából hasonlít az egykori sátortáboros időkre, ahol szintén minden ilyen szükséges megtanítottak a gyerekeknek főzni, rendet tenni, meg hasonlókat?
Igen, igen, akár azt is mondhatjuk.
Ebben a mai rohanó világban hosszú távon lehet-e gondolkodni ebben az egyesületben?
Igen, mindenképpen jövőt látunk ebben. Annyi sikert megéltünk már, hogy megtanultuk, hogy merjünk nagyot álmodni, és ezt együtt véghez is vinni.
Kovács Erika, a Szikemuzsnai Nők Egyesületének tagja válaszolt kérdéseinkre. A mikrofont most Bordi Aranka veszi át.
Demeter Dénes vagyok, Városfalván. Itt születtem a faluba, gyermekkoromot is itt töltöttem, itt éltem le. Iskoláimat csak 7 osztályon van. Hát az első 3 osztályt a múlt román világba kezdtem az iskolát. Hát nagyon rossz tanuló voltam, mert románul kell, és nem értettem. 1940-ben bejöttek a magyarok. Aztán szerettem akkor iskolába járni, mert mindent értettem, ugye magyarul kellett tanulni is, aztán elévettem magamot.
Milyen volt az a pár év?
Az nagyon jó volt. Olyan rend volt. Teszem fel, ha valaki valamit elvesztett, egy villát, vagy kabátot, mezőn, vagy akárhol, ha valaki megkapta, este a polgár dobolta ki, hogy a bírónál megtalálja. Aztán társulások voltak, tejszövetkezet, hitelszövetkezet is volt, géptársulat, tudom és én mi, minden társulások voltak.
Mikor jött a kollektivizálás, az mind megszűnt. Mennyire volt nehéz az átállás? Vagy mennyire szokták meg az új rendszert annak idején?
Jaj, hát a kollektívén elején nem voltam beállva. 3 évig nem voltam kollektivista. Ezt a benvalót akkor megvettük, mikor elvettem a feleségemet, akkor ő is hozott 2 tehenet, nekem is 2 volt, de én másfél évig itt éltem egyedül.
A többiek, akik a kollektívbe beálltak, nem nézték ki maguk közül?
Jaj, hát én annyi közmunkát csináltam mindörökké, ahhoz úton voltam közmunkázni.
Nehéz lehetett az a 3 év?
Az volt az egészben, hogy a teheneket elvették volna. És nekünk itt megvolt a nagy adóság, 5 évig kellett fizessük ezt a benvalót. Semmink se volt, nehéz volt a megélhetés, közben még építettünk itt hátrafelé is. Úgyhogy még a pincében is laktunk, mert itt az öregek laktak, ugye 2 család volt, 90 felé voltak azok is, úgyhogy 5 évre tervezték, ha meg is haltak 5 év alatt. Aztán valahogy teheneket sorra eladtam, és mindörökké tudtam fizetni. Kollektív azért nem álltam be.
És mégis hogy győzték meg, hogy aztán végül csak beállt?
Hát nem volt mit csinálni. Sokáig nem voltam a kollektívba sem, mert egy jó pár évig elmentem állami munkára. Old Hévízön, a cementgyárnál, csupasz mező volt, mikor oda mentünk. Akartam menni a szénbányába előtt. Elég, hogy a szénbányába elmentem Köpecre, az irodó Köpecön volt a Borgyasi szénbányának. Kérték a kollektív, hogy elengedt. Kérték az igazolás. Közben a kollektív nem engedett el, nem adtak papírt, ott nem vettek fel. Na de aztán utána cementgyárnál ott munkás kellett, nem papír. Állami munka volt, ugye? Aztán én ott dolgoztam mindörökké, mint asztalos, ács, mindenfélivel, úgyhogy...
És a kantorizálás az hogy jött be a képbe?
18 éves lehettem, akkor nekifogtam a kantorizálásnak. Akkor kezdtem tanulni. No. Volt egy öreg tiszteletes, az jól tudott orgonázni, aztán engem igazgatott. Az öreg kábli tanácsosok mondták, hogy te kantor kell légy. Hát én fel se vettem akkor, hogy én kantor leszek. No de 49-ben, mert a kantor tanított, innen egy kicsit szabadszájú volt, eltették a faluból, és megüresedett a kantori hely, és azért lettem kantor.
Akkor hétközben dolgozott Olthévízen, és hétvégén kantorizált a templomba.
Igen, igen, ez így ment mindörökké.
Ott nem rótták fel, hogy nem illik templomba járni a kommunizmus ideje alatt?
Nem, mindörökké el tudtam kérelni. Annyira garanciába voltam a fejesek előtt, hogy elengedtek mindörökké. Egy temetés volt, vagy ehhez hasonló, elengedtek mindig. Egy évig így végeztem, mennyire tudtam. Hát már beléjöttem, volt úgy, hogy 10 ujjal már játszottam. Akkor volt egy tanfolyam Kolozsváron, kantorképző, és arra elmentem, hogy legyen diplomám. Én csak azért mentem, hogy legyen diplomám.
Hány lelkész szolgált ki?
Most a tiszteletes úr az 5.
Ezen az új felújított orgonán is játszott?
Hát hogyne. Még kaptam egy emléket.
Milyenek voltak ezek az évek, amikor munkába is járt, közben az egyháznál is teljesített szolgálatot?
Elég nehéz volt, de beléptem úgy, hogy nekem már nem volt terhemre az orgonázás, csak a pontosság az mindörökké megvolt. Hát én nem hiányoztam egyszer az én hibámból, 73 év alatt. Voltam kórházba, infortól, no de 92 éves voltam itt, addig tablettát nem szedtem. Elvétve vagyjad, de most aztán kell infort után. Én a 94-et betöltöttem, úgy 95-öt taposom.
Orgonálni még szeretne?
Tátolottam ugye az új kantornok, aztán ha nem hívnak, nem megyek, ugye nem akarok tolakodni.
Mivel telnek ma a mindennapok, mit csinál?
Hát most, hogy infortom volt, azután sokat nem tudok csinálni, közben még a kárver, amit tudok, a segítek, na.
A fiatalok jönnek, kérdezik, hogy milyen volt régebben. Érdekli a mai fiatalt a múlt?
Hát a mai fiatalokat nem nagyon érdekli az akkori munka. Hát úgy helyt kellett állani, reggel megvolt, hogy mikor felkelt, amíg a nap lenyugodott, addig mindörökké program volt. Most sokkal rosszabb, hogy nincsen amit csinálni, öregségére az ember aztán nem is bírja, tehetetlen. Aztán most az egyik unokatestvérem, amelyik ezt a képet festette, hoz festéket, azt mondja, hogy fogjak neki. Ugye az nem nehéz munka, velé kell gyakorlódjak egy kicsit.
Már festett pár képet, és realista festészete van. És ezen a képen, amit látok, ez az erdő részlet a patakkal, ez városfalvi? Vagy ez fejből festette?
Már illúzióból jött. De aztán a mesterségem nekem annyi volt, hogy nem számított, hogy mivel dolgozok. Rajtót, ablakot, mindent én csináltam. Aztán volt egy esetem madártöméssel, avval is foglalkoztam. Kollektív alatt volt ez. De az nagyon rossz volt, mert a szekusok, milicisták, ugye, lőttek, s hozták ide, s a bizony nekem időtöltés volt. Pénzt nem mártam kérni se, s nem is akartam.
De nem is adtak, gondolom.
Nem, hát nem, csak úgy pománába ment minden. Úgyhogy elég nehéz volt. Elég, hogy árzénnal dolgoztam, s nem volt engedélyem arra. A körorvos vadász volt, és hát jól voltunk a körorvossal. Még most is némedve volt, felkeresett egy pár éve. No de, hogy nem volt engedélyem, hát egyszer jöttek a szekusok. Olyan házkutatás, egy fél nap mindent felhántok, hogy vazászes vagyok, s puskám is van, s a mérget. Ez nem ment olyan simán, mert törvényre kerültem.
Aztán megoldozott ez a történet?
No de, amikor lejár a tárgyalás, azt mondja az ügyész, barátom, gyere az irodára, adjam meg az engedélyt neked. Azt mondja, hogy tömes. Mondom, örvendők, hogy megszabadultam, mondom, én többet nem tömök.
És azóta nem tömött?
Nem.
Mi tartotta itt városfalván? Nem vágyott el a nagy világba?
Németben voltunk feleségemmel, kétszer, de csak látogatóba. Volt egy nagyon jó barátom, munkatárs, a meghívott, s ő is minden évben két hetet is itt ült, még többet nálom. Hát úgy volt már, mint családtag.
Demeter Dénes nyugalmazott városfalvi kántorral beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Farkas András énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Antal Albert és népi zenekara muzsikált. Jövő kedden itt a Gazda Életben többek között Tófalvi Zita, fenyőkuti szörp és lekvár készítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Mikó Újfaluból jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csíkszentmihályról hallhatnak.
Rigó, sárga csikó, recece, recece, galambó. Este gyerek, késő este, recece, recece, ha mondom. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, be gyere, nyitva lesz a kicsi szobám ajtaja. Este gyere, késő este, recece, recece, icaka. Bánom is én, recece, hozítják a babámat. Mégis mindig nálam vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélek, nem hiszek a mesének, tágán csomót helyre könnyen találnak. Nékem így jó, nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Nem hiszek a mesének, gágán csomót helyre könnyen találnak. Nékem így jó, nékem péntegen, szombaton, vasárnap.
Nagy Józsefet hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Balázs Mezei Erzsébet énekel, majd Bámbó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.